Örömmel és szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Isten tiszteletünk kezdetén. Kiemelten is a keresztelős családokat Jézus Krisztus szavaival. Így szólt a tanítványaihoz, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké az Istennek országa. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami további segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amint a Lukács írása szerinti evangélium 24. részéből olvasom az 50-től az 52-ig terjedő verseket. Leülve hallgassuk meg Isten igéjét. Jézus mennybe menetele eseményéről szól ez a néhány vers. Jézus kivitte pedig tanítványait Betániáig, és felemelvén az ő kezeit megáldotta őket. És történt, hogy amíg áldotta őket, tőlük elszakadván felviteték a mennybe. Ők pedig imádván őt visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe. Isten áldja meg igéjét, csendesedjünk el helyünkön ülve imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy olyan pontosan elvégezted Jézusban a szabadító munkát, mindent a maga helyén és olyan erővel, hogy máig is élhetünk belőle. Köszönjük neked, hogy bennünket, vándorokat, akik járjuk a mindennapjaink útjait, oda vonsz magadhoz. A te igédet adod át nekünk, és hitet teremtesz igéd által bennünk. Köszönjük, hogy így jöhettünk ezen a borús vasárnap délelőttön is ide, hogy te deríts napsugarat a szívünkre. Látod azokat a terheket, amelyek alatt egyesek roskadoznak, és a te szavad sokszor egyetlen üzenet és mondat fölemeli, megerősíti őket. Látod a gyászoló testvéreket, mi olyan könnyen egy mondattal elmondjuk a vigasztalást, de mennyivel nehezebb átélni azt, hogy elárvul a szív. Úr Jézus, te, aki egészen közel vagy hozzánk, áld meg őket, hogy ezt fölfedezzék, és tőled kapjanak vigasztalást. És add meg mindenkinek, amire szüksége van, úgy, Urunk, ahogy azt te tudod megadni. Tisztíts a te szavad által, újíts meg bennünket, és hadd töltődjön föl a szívünk élő reménységgel, bocsásd meg a bűneinket is, amik fölött talán könnyen elmentünk a múlt héten is. Segíts magadhoz a veled való közösség erejére, örömére, békességére bennünket. Amen. Isten igéjét olvasom, és szent lelke erejét kérve hirdetem a gyülekezetnek, amint írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részének 9. versében, valamint Péter első levele 3. részének 22. versében a következőképpen. Amikor ezeket mondta, az ő szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt szemeik elől. Jézus Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe, akinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők. Foglalj el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, az apostoli hitvallás magyarázatában eljutottunk ahhoz a mondatig, felméne, azaz felment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Jézus mennybe meneteléről szól a hitvallásnak ez a mondata, és mindnyájan érzékeljük, hogy Jézus mennybe menetele csendesen húzódik meg a nagyobb, karakteresebb ünnepek között. Érzékeltük, és áldozó csütörtökön, hiszen olyan kevesen, vékonyan voltunk együtt a gyülekezet, délelőtt is, délután is, mert ugye karácsony, húsvét, előtte nagypéntek szintén olyan esemény Jézus születése, halála, föltámadása, hogy sokkal inkább megfogható, mint amikor Jézus mennybe meneteléről van szó, mint ha csak egy kis részlet lenne ez az egészben. Pedig Isten szabadító munkájának minden mozzanata döntő, hiszen azzal, ahogy Jézust ide küldte, a mennyből közénk, a láthatatlanokból a láthatókba, a mennyet hozta vissza számunkra. Az elveszített kapcsolatot hozta vissza. Jézus halálával, föltámadásával elhárult az akadály a menny elől. A bűneink bocsánatát szerezte meg, és szerezte azt a lehetőséget, hogy már itt a földön valaki a mennyel kapcsolatot találjon. Másutt nem is lehet. Ez a mi földi néhány évtizedünk adatott arra, hogy megragadjuk az örökkévaló kapcsolatot, túl a halálunkon, a Biblia tanítása szerint erre már nincs lehetőségünk. Mielőtt Jézus mennybe meneteléről szólnék, figyeljünk arra, hogy ez az ünnep, és ez a mondat is, a figyelmünket a menny felé irányítja. Nagyon fontos, hogy oda irányítsa, mert annyira láthatókban élünk, hogy sokszor el is felejtkezünk a láthatatlanokról, és nem csak történeti tény, hogy egyszer egy ilyen csoda történt, hogy Jézus a láthatókból visszament a láthatatlanokba, hanem ez a régi esemény egy nagy figyelmeztetés is arra, hogy fölfelé tekintsetek emberek, oda tartoztok. Oda tart az utatok, a láthatatlanok felé. El ne felejtsétek, hogy a ti végleges lakásotok nem itt a földön van. Elmondjuk az igéket, nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Másutt ott van, hogy vándorok vagyunk a földön, de mintha itt lenne az igazi otthonunk, azt látni sokszor, hogy úgy gyökerezünk ide, minthogyha levertük volna a sátor szöveket, és itt vagyunk annyira, hogy kétségbe esünk, és végső tragédiának tartjuk, ha nekünk magunknak, vagy valaki hozzátartozónknak ebből a látható világból el kell mennie, át kell mennie a láthatatlanokba. Mintha örökké itt akarnánk lakozni, és a menny kívül esne a látókörünkön, és az élet szemléletünkön. Pedig minden múló perc, minden óra közelebb visz. Templomba járók között is vannak, akik nem akarnak tudni semmiféle mennyről, túlvilágról, síron túli életről. Jó nekik itt mondják, gondolják, és ha meghalnak, akkor vége mindennek, befejeződött az élet. De senki sem hal meg úgy, hogy a halála pillanatában ne lenne a számára is világos, hogy van láthatatlan világ. A láthatatlan világ határára érve tudni fogja mindenki. Ott már nem hinni, hanem érzékelni, látni fogja, milyen módon ezt mi nem tudjuk innen. Látni fogja, amit addigi életében nem akart hinni. Egy tudós, de hitetlen egyetemi tanárról jegyezték fel, hogy egész életét a tudománynak szentelte, és a halálával is a tudományt akarta szolgálni. Tudósokat gyűjtött maga köré, és azt mondta, hogy figyeljék, amit érzékelnek a halálával kapcsolatban is, ameddig tudja ő is azokat a történéseket, átélést, próbálja közvetíteni nekik. És így történt, hogy figyelték, akik vele voltak, egy ideig még ő is jelzéseket adott. Egy pont után elhallgatott, és a nagy csönd végén fölült, és bele kiáltott a szoba csöndjébe, mégis van örökké valóság. És utána visszahanyatlott, és meghalt. A látható és láthatatlan világ határán titokzatos pillanat az, amikor az emberi lélek és Isten lelke úgy találkozik, ne várjuk meg ezt a pontot. Ma, így mondja az ige, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Hiszem, hogy Isten adhat az utolsó pillanatban is, különleges módon, az ő szeretetéből megismerést, rádöbbenést, még ide át. De aki egy életen át megveti az Isten kegyelmét, ne várja ezt a pillanatot, mert el lehet veszíteni az örökkévaló életet. Az örökkévalóságot nem, mert Isten igéje szerint mindenki örökkévalóságban folytatja. Örök kárhozat vagy örök üdvösség formájában. Figyeljük hát most Jézus mennybe menetele üzenetét. Először, hogy hogy is történt? Mit mond erről Isten igéje? Aztán mit üzen a mennyről a mennybe menetel igéje? Végül mit jelent ez a mondat, hogy ott ül Jézus a mindenható Atya Istennek jobbján? Hogy is történt? Így olvastam az igében, amikor ezeket mondta, az ő szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt szemeik elől. Az olajfák hegyén vannak a tanítványok Jézussal együtt. Húsvét után 40 nap eltelt, beszélgetnek, Jézus felel a kérdéseikre, és egyszer csak azt érzékelik a tanítványok, mintha Jézus emelkedne, és felhő takarta el őt előlük. Nem úgy írja a Szentírás, hogy Jézus emelkedett, és egyszer csak egy kicsi pontnak látták, és úgy tűnt el a szemeik elől. Ez a felhő amelyik eltakarta a Bibliában mindig a két világ határát jelzi. Azt olvassuk másutt is, hogy amikor Isten elhúzza a függönyt, ezt a felhőt, ez a kifejezés adja, hogy enged bepillantást valamilyen módon az ő láthatatlan világába, nem valahol a világ űrben, valahol a csillagok fölött, valahol az űr egy pontján van a menny. Nem erről beszél a Szentírás nekünk. Két világról beszél, a láthatóról és a láthatatlanról. Azt is elénk adja, hogy a látható világot az öt érzékszervünkkel tudjuk megragadni. A láthatatlan világot pedig a hitünkkel. De mind a kettőben benne élünk most is. Csak ha nincs Istentől kapott élő hitünk, akkor a láthatatlanokra nézve nincs antennánk. Nem tudjuk fogni. Ne is döbbenjünk meg, hogyha valaki bizonykodik, és azt mondja, hogy nincs is. Miért akarjuk neki bebizonyítani? Nem tudja senki ezt bebizonyítani, hiába próbálunk nagy hanggal, erővel győzködni, ez nem út. Mert amíg ő hitet nem kap, és ő maga is nem érzékeli, mint egy antennán keresztül, nem tapasztalja meg, nem él benne, addig a számára az ismeretlen. Olyan különös az Ószövetség világából, amikor Elizeus próféta megmondja mindig a királynak, hogy a szíriaiak melyik részen törnek be, mit terveztek, hogy jönnek, és aztán a szíriaiak, mikor megtudják, hogy a prófétát kellene kikapcsolni az embereikkel, és akkor másként tudnak a hadviselésben mozogni, körülveszik az előretolt katonák, körülveszik a házat. És jön be kétségbeesve a próféta szolgája. Kiabál, Uram, Uram, végünk, végünk, ennyien itt vannak körülöttünk. És akkor Elizeus imádkozik. És azt mondja, hogy Uram, nyisd meg a szemeit, hogy lásson. Nyisd meg a szemeit. És egyszer csak fölkiált a szolga, és azt mondja, hogy tüzes szekerek, amik körülveszik a házat, és amik itt vannak a védelmünkre. Elizeus látta a láthatatlanokat is, a szolga nem. Kétségbe esett. De amikor megnyílt a szeme, és ő is érzékelte, hogy többen vannak, más az a segítség, ami velük van. Másképp viselkedett. A szolga is láthatók és láthatatlanok. Amikor karácsony éjszakáján az angyalok megjelennek, nem azt olvassuk, hogy angyalok röpültek át a levegő égen, ezeket a röpködő angyalokat el is kell felejtenünk, hanem Isten elhúzta a függönyt, és a láthatatlan világból azok az angyalok, az az angyalsereg ott volt, mert egészen közel van a két világ. Most is, mikor Jézus elment, beleláthatatlanodott ebbe a másik világba, amelyik szüntelenül jelen van és körülvesz bennünket. Egyébként nagyon érdekes követni a 40 napot húsvét után. Ahogy Jézus megjelenik, aztán eltűnik, nem úgy volt jelen már, mint azelőtt, amikor a láthatóban élt, ugyanúgy, ahogy mi itt voltunk, hanem úgy a föltámadása után, hogy átmehetett a falon, egyszer csak megjelent a tanítványai között, egyszer csak eltűnt közülük, a láthatóban és a láthatatlanban egyaránt ott volt, otthon volt Jézus. És most a mennybe menetelekor visszaérkezett oda, ahonnan eljött. karácsonykor, amelyből kilépett. És mit üzen nekünk a mennyről? A mennybe menetel evangéliuma, hogy hova ment Jézus? Nem kiment ebből a világból, nem fölment valahova a csillagok fölé, akkor hogy mondhatná, hogy ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem térben távolodott el tőlük, csak a felhő eltakarja. Ott van velük, visszalépve a szellemi láthatatlan világba, nem kötik már a testét a korlátok. Egyidejűleg lehet valamennyi tanítványával. Térben és időben Jézus mindenütt ugyanolyan közel van, sőt, még közelebb jött az övéihez, pünköstkor egyenesen. Odáig jut ez a közelség, hogy az övéiben benne él a Szent Lelke által Jézus. És ha most valaki hittel kiállt hozzá, ugyanolyan közel van Jézus. Olyan nagy ajándék így látni a láthatatlanokat, hogy itt van velünk. Nem úgy, hogy a látható után jön a láthatatlan. Nem úgy, hogy az idő után jön majd az örökkévalóság. Az örökkévalóság itt van. A láthatatlan itt van. Átjárja az időnket, a terünket is. Ennek a valósága, itt csak egy rövid zárójelbe hadd mondjam, ha Jézus valahova a csillagmilliárdok fölé vagy azon túl távozik, hát gondoljuk meg, azt mondjuk, mondják a rádió csillagászok, hogy kb. 13 milliárd fényévtávból érkező jeleket fogunk, és még nincs vége. Ha fénysebességgel, másodpercenként 300 ezer kilométerrel ment volna Jézus, hát még 2000 év se telt el, hol tartana, még vissza se ér, vagy hogy kellett volna mennie, de nem is ezeket a hasonlóságokat kívánom mondani, ezt csak azért jelezni, hogy érzékeljük, milyen balgaság, amikor valaki valahol a felhők fölött keresi, vagy az első űrhajóst, amikor kérdezték, hogy találkozott-e az Istennel. És azt mondja, hogy nem, nem. És aztán jött a magyarázat, hogy akkor nincs is Isten. Hát az űrhajósok, hát hol is jártak még az űrben, de nem az űrbe távozott Jézus, hanem itt van, csak átment a láthatóból a láthatatlanba. Itt van Isten köztünk. És aki ővele beszélget, aki ő benne hisz, érzékeli, hogy tanácsol, megdorgál a bűneink miatt, figyelmeztet, megvigasztal, megerősít. Halló távon belül van. És a menny békességét adja az emberi szívbe. Akik Jézust megismerték, a bűnbocsánat nagy kegyelmét megismerték, azok tudják, hogy olyan békességet nyertek, amit ember nem adhat, de el se vehet. Amit soha azelőtt nem érzékeltek. A menny lépett be az életükbe. A mennynek az előízét, nem a teljes valóságot, nem bírná el a mi idegrendszerünk egész valónk, de abból kaptak ízelítőt Isten gyermekei. Egészen közel van. A mennyország előízét adja azoknak, akik együtt vannak ővele. És újra mondom, hogy nem két életünk van Isten igéje szerint, hogy van az egyik, amelyik 40-60-80 esztendő. és utána jön az örök életünk, hanem itt kezdődik. És ha valaki megragadta Jézusban ezt a kapcsolatot, megkapta, annak itt kezdődik el az örök élete, és azt teljesedik ki a halálon túl. Nem túl van az időn, hanem fölötte van az időnek az örökké valóság. Körülveszi a láthatatlan a láthatót. És mit jelent ez a mondat? Ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Ne helyet képzeljünk, testvéreim, hogy Jézus ül egy trónon, valahol kép ez az üzenet, ahogy az ókori világban az uralkodó a trónon ült, amikor uralkodott, onnan irányította a szavával az alattvalóit, az országát. Jézus, hogy Isten jobbján van, azt fejezi ki, mint amikor az uralkodó mellett ott volt a hadvezér, aki teljhatalmat kapott a föladatokra, az uralkodó megbízásából, amit így mondtunk a keresztelői igében, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Jézus ilyen hatalommal uralkodik, csak ez a hatalma nem lett nyilvánvaló, csak azok előtt, akik az ő országába lépnek. Mert ők átélik, hogy övé a hatalom. Nem hely igazán, hanem funkció, megbizatás, hogy Jézus Isten jobbján van. Nem tétlenkedik, hanem irányítja az országát, és együtt van az övéivel. És ez a hatalmas nagy ajándék, hogy olyan terhek között, lehetetlen helyzetekben is Jézussal együtt élhet, aki az övé lett. Egyik lelkipásztor mondta el segédlelkészkora élményét, hogy egy kis dunántúli faluban szolgált, és tudta, hogy a Tóth néni a falu szélén abban a kis nádfödeles vályokházban teljesen egyedül él. Azt mondja, az egyik reggel kerékpára kaptam, ugyan hideg volt, télidő, de megnéztem, hogy vajon nem segíthetek-e neki valamit. És azt mondja, alig tudtam bemenni a kutyától, de valahogy átverekedtem magam, és amikor láttam, hogy ott fekszik az ágyba, jéghideg van a szobájába, lakásába, akkor fogtam magam, és kimentem az udvarra. Ott próbáltam kukoricaszárból annyit, hogy begyújtani a kis parhertba, és ott kis meleget készíteni neki. És ahogy beszélgetni kezdtünk, azt kérdeztem tőle, hogy mit csinál itt Tóth néni? Azt mondta, amit az angyalok a mennybe. Hirtelen úgy megütköztem, hogy talán önmagán is ebben a kínos helyzetben tréfálkozik a néni, de nem. Mert folytatta, és azt mondta, hogy magasztalom az Urat. És ahogy nézett rá a segédlelkész, hát még maga is bejött a kutyával viaskodva, megköszöntem neki, hogy küldött ma is valakit, aki fog rajtam segíteni. És aztán elmondták később, megtudta a szomszédoktól, hogy amíg élt a férje, meg a gyermekei, akiket sorra eltemetett, a Tóth néni addig is azt csinálta, amit az angyalok a mennybe. És ott a környék tudta, hogy abból a kis nádfödeles vályog házból erő, vigasztalás, valami mennyei levegő árad ki. Mert ott az az Úr uralkodik. Egy nagyon elesett, idős életen is. Mert ismeri, mert kapcsolata van vele, közössége van vele. Ó, de nagy kérdés ez, testvéreim, hogy abban az otthonban, ahol élsz, amit ott hagytál most, ki uralkodik? Abból milyen légkör árad ki? vagy azon a munkahelyen, ahol vagy, vagy a szívedben, milyen uralom érvényesül, ami kiárad onnan, egy régebbi versenyen, zenei, ifjúsági versenyen hangzott olyan ének, pontosan a szövegére nem emlékszem, de valami olyan volt, hogy tudod, hogy nincs Isten, tudod, hogy nincs bűnbocsánat, tudod, hogy neked soha senki nem mondta, hogy jó vagy, tudod, hogy nincs értelme az életnek, szorítsd hát a szívedhez erősen a töltött fegyvert, és ment tovább az énekszöveg. Testvéreim, ma megkérdezzük, hogy ebből a légkörből a menny vagy a pokol árad ki. Nem a töltött fegyvert kell a szívhez szorítani, hanem az Úr Jézust kell a szívbe engedni, és egészen más levegő, légkör uralkodik bennünk, mert övé a hatalom. Így olvastam, akinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők. Az ókori világban, mikor Péter apostol levelei született, úgy tekintették az életet, hogy minden mögött ott vannak a bálvány istenek. Volt olyan is, aki ember életet követelt. A Molok istennek az első szülött kicsit áldozták föl a félelmükben, a babonás hitükben. Volt olyan, amelyik olyan ajándékokat, teljesítményeket várt, olyan áldozatokat, sorba-sorba azok a hatalmasságok, angyalok és erők, ahogy ő leírja, és hirdeti Péter apostol, hogy Jézus fölöttük van. Neki adatott a hatalom mindezek fölött. Ma már nem ilyen bálvány istenek uralkodnak, de uralkodik ma is. Az ital uralkodik, úgy a szex, uralkodik úgy a gyűlölet, uralkodik úgy a pénz, uralkodik úgy az idő, eszi az áldozatait. Ó, de nagy dolog, ha valaki tudja már, hogy az ő urájé a hatalom, menjen és földön, és engedi, hogy az ő életébe ezt az uralmat bevigye, és szabadítást adjon neki. Áldjon meg Isten bennünket, hogy sok feladatunk között, e földi teendőink között, ahol megkaptuk a küldetést, tudjuk úgy hallgatni Isten igéit, úgy figyelni, hogy hitet támaszthasson bennünk, és érzékeljük, sőt kapcsolatot találjunk a láthatatlan világgal. Annak, azzal az urával, aki a mennybe ment, és helyet készít nekünk, az övéinek. Micsoda nagy ajándék ez. Emlékezzünk gyermekkorunkra, mikor kijátszottuk magunkat, és mentünk haza. Milyen nagy dolog volt, hogy meg volt terítve az asztal, és meg volt vetve az ágy. Valaki elrendezte. Jézus a mennybe felméne, hogy nekünk helyet szerzene. Ó, de nagy dolog, hogy mi már itt kapcsolatot találhatunk vele, és az ő uralma alatt élhetünk. A láthatókban, de úgy, hogy az igazi eligazítást, életet, vezetést, erőt a láthatatlanokból vesszük. Őtőle. Úgy legyen. Amen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy nem csak a Tóth néni, de milliók és milliók élhették át itt a földön már, hogy a menny ura közelsége, békessége megérintette, megszólította, megajándékozta őket. Köszönjük, ha azok között lehetünk, akik benne élünk, a veled való közösségben, Urunk. Sokszor nehéz utakon, sokszor békétlen szívvel, de tőled újra-újra, békességet kapva. Áld meg, kérünk, a gyülekezetet az arándok úton, kinek-kinek az életét, hiszen te vagy a hitnek az elkezdője és bevégezője. Köszönjük, hogy igéddel hitet építesz a szívünkben. Olyan nagy csoda ez a számunkra, hogy hangzik egyszerűen a bizonyságtétel, olvassuk a szavad, és közben itt is, ott is folyamatokat indítasz meg. Arra kérünk, hogy te vidd tovább ennek a nagy ajándékát, kinek-kinek a szívében, gondolataiban, egész életében. Imádunk téged, áldott Urunk, hogy tiéd a hatalom menjen és földön, és mi hazafelé tarthatunk a te gyermekeid, megpróbáltatások között is. Formálsz, alakítasz, megengeded, hogy sok nehéz is formálja, készítse a szívünket a veled való örök kapcsolatra. Áld meg, kérünk, a jövő hetet is, hiszen itt járunk a láthatókban. Hadd bízzuk rád a vizsgázó fiataljainkat is. Köszönjük, hogy őket is és családjaikat is hordozod. Köszönjük a kismamákat, akiket őrzöl kisgyermekeikkel együtt itt a gyülekezetben is. Köszönjük, ahogy az életet viszed tovább, és ahogy a megfáradtnak új erőt adsz. A kétségeinkben, kérdéseinkben, otthoni, munkahelyi, egészségi gondjainkban is, teljes életünkben elvállalsz bennünket. És azt mondod, minden gondunkat te rád vessük, mert neked gondod van ránk. Töltsd be a szívünket a csendes héten is, igazán a te igéiddel, a menny légkörével. És az itthon maradottakat is gondozd a te szereteteddel. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljetek. Az én atyám házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha majd helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Amen.